Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaság Elemzési Központjának a vezetője, és miként ígértem, megyünk tovább a makrogazdasági pályán, amelyet a műsor első részében górcsó alá vettünk. Egy fontos tétel még talán kimaradt, ez pedig a költségvetési hiány alakulása, hogy látjátok, tekintettel arra, hogy jövőre választások lesznek, meglódulhat-e a gyeplő, ahogy szokás mondani ilyenkor?
Tehát ha általában a sajtóban a pénzforgalmi hiány kerül bele. Tehát ha megnézzük, itt jelentős hiány van 2800 milliárd forint környékén. Ezt több különböző tétel eredményezi. Egyrészt csúsznak az uniós források, visszatartják őket, miközben a kifizetéseket a kormányzat a 24 pontos gazdasági akcióterv keretében felpörgette. Tehát ez magyarázza a hiánynak nagyjából a 40%-át. Egy másik tétel az a kamatkiadások, tehát évelején jelentős összeg 1300 milliárd forint került kifizetésre lakossági állampapír formájában a háztartásoknak. Tehát ez jelentős kiadási tétel. Ami ugyanakkor kedvező, hogy ez a két tétel, ez eredményszemléletben, tehát abba a hiánymutatóban, ami a Maastrichti 3%-os küszöbbe is beszámolódik, máshogy kerül elszámolásra. Tehát ha pénzforgalmi szemléletben nézzük, akkor kamatkiadások első negyedében negyedével nőttek meg. Eredmény szemléletben, mivel a lakossági állampapírokat visszafele számolják el, tehát mintha folyamatosan napi szinten lennének kifizetve, a kamatkiadások 7%-kal csökkentek. Tehát ezért az eredmény szemléleti hiány sokkal jobban áll, mint azt a pénzforgalmi hiány elsőre mutatná. Tehát ha megnézzük bevételi oldala, akkor a háztartási oldal felől érkező bevételek kedvezően alakulnak. Nőnek a bérek, emiatt nőnek az SZIA bevételek, valamint a szocó befizetések is. Az elmúlt években az ÁFA-nál felmerült probléma, hogy megugrattak a kiutalások, eltűnt. Emiatt rendkívül dinamikus 15%-os emelkedés látható az ÁFA bevételek esetén. Tehát nő a fogyasztás, lecsapódik az ÁFA bevételeknél is, és nincs ÁFA visszatérítés. Emiatt itt is látható egy 15%-os növekedés. Ahol nagyobb probléma van bevételi oldalon, azok a vállalatok. Tehát egyrészt társasági adóból. Itt az idei évre az előzetes számítások bővülést vártak. Társasági adóból, ehhez képest kismértékű csökkenés látható. Tehát ez az egyik tétel, ami elmarad a vártól, a másik az az energiaágazat befizetései. Itt a két fajta típus, a Brent és a Urál kőolaj spreadje nem úgy alakult, mint várták. Tehát itt a külön adó erre a spreadre van kivetve, tehát a MOL ureáli kőolajat használ föl, de az árazás a Brent alapján történik. Ha a különbözet nagyon megnő, az extra profitot eredményez volnál, ezért került ez megadóztatásra. Viszont a spread az idejében lecsökkent, így kevesebb az adóbevétel. Valamint vállalati oldalon több külön adó is az idei évelején kivezetésre került. Például a gyógyszeriparban, valamint a telekommunikációs szektorban. Itt a kormányzat megállapodást kötött a szervezetekkel, ők beruházást hajtanak végre, fejlesztik tevékenységüket, és cserébe elengedi a kormányzat a külön adókat. Tehát ez is befolyással van a bevételi oldalra. De ha alapjaiban nézzük a költségvetési folyamatokat, akkor nem látunk olyan eltérést, ami arra utalna, hogy jelentősen a tervektől eltérő hiány alakulnak ki évvégén. Tehát számításaink szerint 4,3%-os lehet GDP arányosan az eredményszemléleti hiány, tehát a tavalyi 4,9%-hoz képest csökkenés következik be.
Azt ígértem, hogy a műsor első részének a végén, hogy beszélünk az új államilag támogatott lakáshitel programról is, hát mindenki erről beszél, a taxistól a közértesség, ugye erről a kedvező 3%-os hitelkamat konstrukcióról. Hogy látod ezt makroszinten? Nézzük, mit jelent ez mondjuk a államháztartás szempontjából.
Tehát a otthonstartnál, amit az állam fizet, az kamattámogatás. Tehát van egy nagyjából ilyen 7% körüli piaci kamat, ehhez képest ő 3%-os az otthonstart kamata. Tehát ez a 4% pont különbség az, amit a kormányzat támogatásként kifizet éves szinten. Ennek költségvetési hatása a kiadási oldalon jövőre lesz először, akkor lesz, akkor majd kell majd a bankoknak fizetni a kamattámogatást. Ugyanakkor az első évben ezt még ellensúlyozni fogja a közvetlen bevételek. Tehát ha valaki használt lakást vásárol, akkor azután illetéket kell fizetnie. 4%-osat, míg ha új lakást épít, arra 5%-os áfa van érvényben. Tehát az első évben ezek a bevételek pont ellensúlyozni fogják a az otthonstartnak a költségvetési hatását. Tehát itt majd nem 25 vagy 26-ban lesz kiadási tétel, hanem 27-től kezdődően. Ami hosszabb távon majd ellensúlyozhatja, hogy mi történik a kínálati oldalon. Tehát ha hosszabb távon beindul egy lakásépítési boom, tehát arra, hogy megugrik a kereslet, a kínálat is, a fejlesztők is reagálnak, és elkezdenek egyre több lakást építeni, az majd a költségvetésbe is bevételt fog generálni. Ezt tudja esetleg hosszabb távon ellensúlyozni a kiadási oldalt.
Nem tudom, lehet kalkulálni azzal, hogy mekkora lesz az érdeklődés iránta? Hogy szeptembertől indul be a konstrukció a hitelintézeteknél, de már láthatóan mindenki erről beszél, óriási lesz valószínűleg a tolongás.
Igen, tehát várható, hogy lesz egy nagyon nagy ugrás. Tehát úgy került meghatározásra az igénybevevői kör, hogy rendkívül széles legyen. Tehát gyakorlatilag mindenki, aki első lakását akarja megvásárolni, vagy hosszú ideje nem volt lakástulajdona, az részt vett a programban. A kamattámogatás miatt a jövedelemarányos törlesztő részlet is alacsony, tehát viszonylag alacsonyabb jövedelemmel is már igénybe lehet venni, nem feltétlenül a teljes 50 milliós összeget, de annál kisebb összeget, amiből például a vidéken már lehet lakást vásárolni.
Igen, ez ugye érdekes sztori, meg dilemma lesz Budapestre egészen más 50 millió forint, mint vidéken.
Igen.
És egyébként meg, ugye már mindenki az ingatlanpiac megbojdulásáról beszél, ez az árszintben okozhat esetleg anomáliákat a konstrukciót bíráló közgazdászok szerint meglódíthatja az inflációt.
Igen, tehát az, hogy lesz-e áremelkedés, az a kínálati oldaltól függ. Tehát azt mondjuk, hogy nagyjából 100 000 lakás van most a piacon, azonban lehet arra számítani, hogy új lakások kerülnek a piacra. Tehát ha a lakáspiaci tranzakciókat nézzük, akkor az elmúlt 15 évben két csúcsév volt, 2018-as meg a 21-es. Tehát azóta 22. második felejétől jelentősen visszaesett a lakástranzakciók száma. És 23-ban értük el a mélypontot, ehhez képest azóta már felpattanás van. De még mindig bőven a 21-es szint alatt vagyunk. Tehát a korábbi egészséges piac szerkezethez és van még fellendülés.
Egyébként mi az egészséges piac szerkezet, ha már beszélünk itt mondjuk az építőipar kapcsán, ami részesedése a GDP-ből, hát általában nyugat-európai országokban ilyen 10% körüli.
Igen, tehát az lenne a jó. Tehát ha megnézzük...
Nálunk most nagyon alul, nagyon alacsony, alul teljesít, ha lehet így fogalmazni.
Igen. Tehát lakásépítések esetén lehet ezt jól látni. Az elmúlt években volt olyan év, amikor 20-21-2000 lakás épült évente, idén inkább ilyen 13-14 000 épülhet, viszont az egészséges hosszú távon talán az lenne, ha 30 000 épülne. Tehát az új lakás esetén elbírná a gazdaság, építőipar is kapacitással, ha 30 000 lakás épülne éves szinten. Illetve lehetnek az ingatlan piacon olyan lakások, amit a tulajdonosok szeretnének eladni, de eddig nem hirdették meg. Tehát mivel a lakáspiac se volt olyan élénk, mint pár évvel ezelőtt, inkább kivártak. Tehát nem hirdették meg, nem költöttek arra, hogy meghirdessék, mert úgy gondolták, hogy úgyse lehet majd eladni. Emiatt, ha megjelenik a kereslet, előfordulhat, hogy akár 10 000 számban jelennek meg új lakások.
Így pedig... Egyiket országos jelenségről lehet majd beszélni, vagy hát ugye általában itt Budapest mozgatja mindig az ingatlan piacot, vagy esetleg a fővárosra koncentrálódhat első időszakban?
Első időszakban a fővárosra, meg a nagyobb városokra lehet az, ahol leginkább lehet felpattanás. Tehát főváros fókusz, itt a legnagyobb probléma a lakhatás, itt emelkedtek a legjobb, nagyobb mértékben az árak, és a fiatalok is leginkább Budapestre költöznek tanulási munkalehetőségek miatt, így itt van a legnagyobb igény a saját lakás vásárlásra. De kisebb mértékben a vidéki nagyvárosoknál is megfigyelhető ez a tendencia, hogy nehezebb az első lakáshoz jutás, és sokan kénytelenek bérelni lakást.
Azt ígértem, hogy beszélünk a hitelminősítők érkezéséről is, tekintettel arra, hogy jövőre tényleg országgyűlési választások lettek. Ha jól vettem ki a szavaidból, a pénzforgalmi szemléletű hiány miatt nem kell aggódni a kormánynak, tehát emiatt valószínűleg nem lesz elmeszelés, de általában ilyenkor azért szigorúbbak a hitelminősítők, amikor választások előtt nézegetik az állomásztartási folyamatokat. Te mit gondolsz, mi várható? Maradnak-e a mostani megbélyegzéseink, ha lehet így fogalmazni?
Igen, a hitelminősítések esetében látható, hogy hosszabb ideje nem annyira kedvezőek a magyar gazdasággal, tehát ez már ilyen 15 éve látható volt. Tehát 2020 előtt volt ez igazán kirívó, akkor a piaci kamatok alapján akár 2-3 szinttel is feljebb értékelték a piaci befektetők a magyar államadósságot, mint azt a hitelminősítők mondták volna. Amit tudni kell a hitelminősítőkről, hogy ők nem az adott legutolsó, legfrissebb adatot nézik, hanem alapvetően hosszabb távú folyamatokat. Tehát hosszabb időszakon keresztül nézik, hogy mi történik a gazdaságban, milyen irányba mozdul a költségvetési hiány, mit csinál az államadóság. Emiatt is van az, hogy jellemzően évente kétszer értékelik a fejlett gazdaságok államadóságát, és ritka az, hogy értékeléssel, értékeléssel leminősítenék, vagy felminősítenék gazdaságot. Jellemzően el szokott egy-másfél év telni a között, hogy valaki negatív besorolást kap, és leminősítenék, vagy pozitívat és felminősíteni.
Tehát ugye mind a három nagy hitelminősítőnél Magyarország megítélése a befektetés saját kategóriában van, mármint az adósság szolgálat tekintetében egyiknél van negatív kilátás.
Igen, tehát a legnagyobb kockázat az a S&P, tehát náluk vagyunk a legalsó kategóriában negatív kilátással. Az idei első fél évben kaptuk meg a negatív kilátást.
És ők hamarosan jönnek?
Igen, tehát...
Nevesítsük igen. Akkor a Standard & Poor's-t, igen.
Igen. Tehát ott az a legnagyobb kockázat, az lenne Magyarország szempontjából negatív megítélés a befektetők körében is, ha itt a bubli kategóriában kerülnénk. Ami magyar gazdaság mellett szól, az egyrészt az, hogy tényleg pár hónapja kaptuk a negatív minősítést, és nem ez a gyakorlatuk, hogy... normál körülmények között minősítés a minősítése változnának. Ami még mellette szól, hogy a pálya azt mutatja, hogy a költségvetés hiány, ahogy a kormány vállalta, csökkenni fog. Lehet, hogy nem olyan ütemben, mint eddig, mint korábban jelezték, de várhatóan csökkenni fog. Tehát tavaly 4,9-ről 4,3-4,1%-ra. Illetve más országok esetén is, például Romániát érdemes kiemelni, tehát Románia például az S&P-nél 2019 óta van ebbe a kategóriába, tehát a bubli fölött egyel negatív minősítéssel. Tehát ők 6 éve tudnak ebbe a kategóriában ülni, és nem történt ke...
És ennyi szóval beúsztatták a költségvetési hiányt a románok.
Igen.
Van még hát a pár percünk is, ígértem azt, hogy beszélünk a külgazdasági rizikófaktorokról. Most kezdjük talán a pozitívval. Ilyen is van ez a német gazdaságnak a helyzete, vagy a Magyarország köztudomásulag a német gazdaságtól függ, ezt még egy ötödik osztályos is tudja, aki a kamatos kamatot tanulja. Ugye tényleg legnagyobb export és kereskedelmi partnerünkről van szó, és te is bizakodásra adsz okot akkor, amikor említed, hogy javulnak a kilátások. Például az IFO Index, ugye a Müncheni Kutatóintézetnek a jelzése, de úgy a Manager Indexekben is van javulás. Ennek a folyamatnak a pozitív beállta mennyiben lehet biztatva a magyar gazdaság számára, és mondjuk ez mikor fog tetten érhetővé válni?
Tehát ami Németországban még pozitívum, hogy az új kormányzat már aktívan tesz azért, hogy a német gazdaság kilábaljon a problémákból. Tehát jelentős költségvetési lazítást jelentettek be a következő években. Rengeteget terveznek költeni infrastruktúra fejlesztésére, adócsökkentésre, a gazdaság modernizálására.
Egy kicsit engedik az adósságot elszállni magyarán.
Igen, de erre szükség is van. Tehát a Európai Unió leggazdagabb, legfejlettebb országa, ha visszafog takarékos, akkor az visszahúzza az egész gazdaságot. Tehát alapvetően úgy működne jól az Európai Unió, ha Németország költene, és például a déli államok takarítanának meg. Akkor fel lehet gazdaság húzni a gazdaságot, és az úgy működne. Ezzel szemben pont az ellenkezőjét láthattuk évtizedekig, németek takarítottak meg, déli államok költöttek. Tehát ez egy problémája volt a német gazdaságnak, meg az egész Európai Uniónak. Lehet, hogy ebben változás jön be. Ami probléma ugyanakkor, hogy itt beruházásokról beszélünk. Tehát amíg egy infrastruktúra fejlesztési beruházás megterveznek, végrehajtanak, megvalósul, és támogatja a gazdasági növekedést, az nem egyik napról a másikra történik. Tehát itt akár hosszú évek is eltelhetnek, amik tényleg lesznek ennek gazdasági hatása. Másik, hogy Németországnak a problémái nem kicsik. Nem lehet egyik napról a másikra megoldani, ha meg lehet, nem már megtették volna. Tehát túlszabályozás, magas energiaárak, a korábbi olcsó energiára épülő modell újra gondolása, újrafejlesztése, az hosszabb időt vesz igénybe. Tehát várható, hogy Németország fel fog lendülni, tehát nem érdemes a németek ellen fogadni, ezt megtanultuk az elmúlt 1000 évben, fel fognak támadni, növekedni fognak, tényleg az a kérdés, hogy milyen időtávon. Lehet, hogy csak 2-3 év múlva, de én arra számítok, hogy legkésőbb az évtized végére, és mint Németország fogja húzni az uniót.
Kérlek szépen, már csak brutó 3 percünk van hátra, és van egy nagyon fontos külgazdasági vagy külpolitikai jellegű helyzet, ez pedig a Donald Trump és Vladimir Putyin amerikai és orosz elnöknek a találkozója Alaszkában. Ez ugye holnap után lesz. Van-e szerinted olyan momentum, amely mondjuk piac befolyásoló hatással bírhat az elnöki találkozót követően?
Igazából már maga a tárgyalás is érdemi piaci hatással. Tehát elég ránézünk a forint árfolyamra, egy éves csúcson van, tehát euróval szemben 395-ön, és csak annak a híre, hogy közvetlenül leülnek, tárgyalnak, tehát felcsillant a reményem békére. De az energiárak esetében is, tehát a TTF, a holland tőzsdei gázára is jelentősen csökkent, kőolajára is csökkent, tehát látszik, hogy annak a esélye, hogy béke lesz, az már kihatással van a gazdaságra, tehát feltörek piaci devizákat, mint a forintot is kedvezőbben értékelik, csökkennek az energiaárak, kezd kiárazódni a bizonytalanság. Tehát ha pozitív hírek jönnek a tárgyalásokról, akkor ezek a folyamatok, ezek a bizonytalanság biztossá válhat, ami még tudja erősíteni a gazdaságot. És ha csökken a bizonytalanság, erősödik a forint, az akár még a jegybanknál is teret engedhet a kamatcsökkentésre. Ennek feltétele, hogy a Fed is lazítson, akár már a szeptemberi ülésen, és így lehetővé válna, hogy az év végére akár 2 kamatcsökkentés is jött az MNB-től. Ami pedig a vállalati kamatokon keresztül is csökkenést okozna, támogathatná beruházásokat.
Hát legyen így, azt kívánjuk mindannyian közgazdasági megközelítésből. Köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzá, megtiszteltél bennünket. A napvendége tehát Molnár Dániel, az MGFÜ gazdaságelemzési központjának a vezetője volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.